Rádióegyetem. Külső erők felszínalakító tevékenysége. A jég felszínalakító tevékenysége. Hevesi Attila előadása.
Tekintettel az általános fölmelegedésre most a jég felszínalakító tevékenységével fogunk foglalkozni. Itt azzal kell kezdeni, amit ritkán fogunk föl a kellő súlyával, hogy a Föld mondjuk 4,5 milliárdos korában a jégtakarók a sarkokon, azok nagyon ritkák. Utoljára nagy eljegesedés a karbon és a perm időszak határán volt, hát az pedig van vagy olyan 300-350 millió éve. Előtte is voltak jégkorok, most is jégkorban vagyunk. A jégkorban van mindig a Föld, ez a hivatalos megállapodás, akkor, amikor a sarkokon jégtakaró helyezkedik el. Márpedig, ugye most ez így van. Az más kérdés, és ezzel a párkánysíkokkal kapcsolatban már foglalkoztunk, hogy a jégkor, a mai jégkor, ugye, akit pleisztocénnak is hívnak, az is, és a többi előttünk, szóval jóval ezelőtt lejátszódott jégkorok, vagy kialakult jégkorok, és mindig jégkorszakokra és jégkorszak közökre, tehát glaciálisokra és interglaciálisokra oszlanak. A legutolsó jégkorszak, tehát a pleisztocénnak, a jégkornak a legfiatalabb jégkora, az körülbelül 18-20 ezer esztendővel ezelőtt ért véget. Azóta vagyunk a holocén nevű, jelenkor nevű jégkorszak közben. Vagyis szíveskedjenek ettől kissé meghatódni, hogy olyan kivételes időben élnek a Földön, amikor a sarkvidékeken jégtakaró van. Hogy miért alakulnak ki a jégkorszakok? Hát erről rengeteg föltételezésünk van, egyik se biztos. Vannak olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy ugye a Föld pálya elemei megváltoznak, nevezetesen a tengelyferdessége a Földnek. Aztán nem tudom, csillagászatból már ilyet, hogy precesszió, ilyet hallottak? Igen, akkor tudják, hogy ugye, amikor a búgócsigát megpörgetik, akkor a tengelye így ingadozik, így körkuppalástot ír le. Gyakorlatilag ez a másik elem, amire visszavezethető a jégkorszak, persze egybe kell esni a földtengely ferdességének a csökkenésével, és aztán a Föld keringési pályájának a központjai közelednek egymáshoz, az is, és ez a három egybeesik, az is a jégkorszakhoz vezet egyesek szerint. Ez a Milankovics-Bacsák féle elmélet, ezek közül a Milankovics ő szerb volt, a Bacsák magyar, nagyjából a 1910-20-as években dolgozták ki. A baj az, hogy ha csak ezeket a pályaelemeket veszük figyelembe, akkor csak az északi félteken kellett volna eljegesedésnek lenni. Ugyanakkor jó reggelt, ha elmosta a színva magukat, ugye? Igen, igen, és úsztak. Tehát hol tartottunk? Ja, hogy csak az északi féltekén lehet ezekkel a pályaelem változásokkal magyarázni a jégkorszakokat, ugyanakkor tudjuk, hogy ugyanez a déli féltekén ugyanakkor játszódott le, tehát ezt nem tudjuk. A két úrnak a nevét azért jegyezzék meg, mert az a békés egymás melletti működésnek a nagyon-nagyon szép példája, ugye a Bacsák Gábor, az egyik legjobb magyar éghajlatkutató volt a 20. században, és a Milankovics, ő pedig Rácz. Az első világháborúban egymás ellen harcoltak. Hát nem úgy, hogy így szembe kerültek egymással, csak mind a kettő katona volt. És a első világháborúnak az elején mélyen benyomultak a monarchia seregei Rácországba, vagyis Szerbiába, és fogságba esett Milankovics. Ezt a Bacsák megtudta, és közbe járt, hogy akkor amíg fogságban van, hadi fogságban, és vége nincs a háborúba, addig engedjék el ő hozzá, el is engedték, házi őrizet címén, és ketten folytatták a jégkorszakok kialakulás magyarázatának a kidolgozását. Szoktak még ilyeneket is mondani, hogy nagy tűzhányó kitörések, hatalmas tűzhányó kitörések, amelyek egymást követik, ugye az is megnövelik a légkör szén-dioxid tartalmát, csökken ennek következtében a besugárzás, és akkor ennek következtében jégkorszakok alakulnak ki. Nem tudjuk. Azt hagyományosan azt mondjuk, hogy a negyed időszak az jégkorra meg jelenkorra oszlik, de igazából jégkorban vagyunk most is, mint ezt az előbb tisztáztuk. Körülbelül 2,5 millió esztendővel ezelőtt jelent meg a két sarkon a jégtakaró. Tehát ezek szerint a negyed időszakot innentől kezdve számoljuk. Miköl ehhez? Milyen éghajlati föltételek? Ugye azt gondolná az ember, hogy az egyik legfontosabb az a hideg. Ez igaz? Az egyik legfontosabb a hideg. De ha ilyenekre belegondolnak, hogy az északi féltekén a legnagyobb hidegeket, azokat Észak-Kelet-Szibériába mérték, ezek olyan 78-79 fagypont alatt, az nagyon kellemes, árnyékba természetesen. Ugye? Ott nem volt eljegesedés. A leghidegebbeket persze az Antarktiszon mérték, mert ott a 89-90 fok a csúcsérték, de az északi féltekén azok a területek, ahol a legnagyobb hidegek voltak és vannak, ott nem volt eljegesedés. Ha ehhez képest azt nézzük, hogy mennyi az évi januári, mondjuk csak a januári középhőmérséklet Grönlandon, akkor az meglepő érték, mert az 20 és 30 fok között van csak fagypont alatt. Tehát az nem olyan hideg. A jég kialakulásához a hideg mellett mindig az alapvető föltétel, hogy rövid legyen a nyár, és hűvös, hideg, és az évi csapadék döntő többsége hó formájában hulljon, és minden évben több hó hulljon, mint amennyi abban az évben elolvad. Tehát nem túlságosan szélsőséges, bőtéli csapadékú, rövid nyarú, hűvös nyarú évek egymás után következése vezethet jégtakaró kialakulásához, és ezzel az eljegesedéshez. Na most, amikor a jég felszínalakító tevékenységét vizsgáljuk, akkor két dolog az, amit át kell tekinteni. Ugye az egyik az az úgynevezett jégár, akit helvét eredetű szóval gletschernek hívunk. Melyik országban raknak a helvétek? A Svájc. Hát Svájcnak az a hivatalos neve is, hogy Helvécia bélyegeken, az van, nézzék meg. Kelt a nép, ugye ott a rétorománok, a kelták, és az is államnyelv, kevesen vannak, de az ő nyelvükből származik ez a szó, hogy gletscher. Na, hát ott vannak az Alpok. Az Alpoknak a legmagasabb részei is ott vannak, hát ebből ez nyilvánvalóan következik. És majd fogjuk látni, és az oda-vissza is igaz lesz, ha sok jégár egyesül egymással, abból lesz a jégtakaró. Ezt a jégtakarót bizonyos, főleg német, de esetleg angol nyelvű szakirodalomban is lehet vele találkozni, úgy nevezik, hogy belföldi jég, de hát ezt majd mindjárt tisztázzuk, hogy nem használjuk igazán, mert nem szerencsés. Mert hogyha van belföldi jég, akkor van külföldi jég is, ugye ez teljesen világos. Ezzel azt akarták kifejezni a angol meg a német szakirodalomba, hogy nem önálló jégárak vannak, és nem a tenger jégtábláiról van szó, hanem egy szárazföldnek a belsejében alakul ki jégtakaró. Hát, mint az Antarktiszon. Vagy Grönlandon. Most a kettő között majd fogjuk látni az a kapcsolat, hogy sok jégár, bizonyos jégár formák egyesülése után jégtakaróvá válik. Amikor pedig jégkorszak köz van, akkor a jégtakaró földarabolódik, és nagyon sok helyen mielőtt elolvad, jégárrá szakadozik, és aztán vagy elolvadnak ezek a jégárak, mint a Kárpátokban elolvadtak, vagy egy részük megmarad, mint ahogy a szomszédos Alpokban most is ott vannak. Minden eljegesedés, tehát minden állandó jég kialakulása, az adott domborzaton jön létre. Tehát ami a pliocén végén létezett domborzat, mi ezzel dolgozunk, ugye, mert ez volt az utolsó olyan földtörténeti kor, amikor nem voltak jégárak, nem voltak jégtakarók. Az adott domborzathoz igazodik az, hogy hol alakulnak ki a jégárak. Mondjuk borzasztó egyszerű, mert hát ugye ez nem kell olyan túlságosan nagy ész. Hát ha veszek egy hegységet, világos, hogy tudják azt, hogy a tengerszint fölötti magassággal egy bizonyos határig a csapadékmennyiség nő. Tudják, hogy a középhőmérséklet általában a hőmérséklet csökken. Tehát az első jégárak azok mindig völgyfőkben jelentek meg. Több okból nem a legmagasabb pontokon. Hát egyrészt ezeken a csúcsokon ezek eredetileg sem voltak túlságosan lankás lejtőjűek, a völgyfőket övező hegyek. De most a jégkorszakokban meg nagyon erős a fagyaprózódás. Ennek következtében ezek a lejtők még meredekebbé változtak. Ilyen meredek lejtőkön a hó nem marad meg, vagy a szél elfújja, vagy pedig egyszerűen lefújja a védettebb völgyfőkbe, vagy egyszerűen a nehézségi erő következtében itt fog fölhalmozódni a jég. Ugye azt szokták mondani, hogy ez a gleccser jég, vagy másképpen csonthó. Ugyancsak Svájcból származó, tehát helvét kelt a szóval, ez a firn. Ez mindig úgy keletkezik, hogy néhány Celsius fokkal fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet nappal, akkor a lehullott hónak a felső része, az, vagy az egész, de inkább csak a felső része, az olyan latyakossá válik. Éjszaka újra fagy. Ez naponta megismétlődik. Sőt, ez akár naponta többször is előfordulhat, mert elegendő az, hogy ez a csúcs, ez árnyékot vessen ide, és akkor itt nem fog megolvadni, de amikor arrébb ment a nap, akkor viszont megolvad. Viszont egy idő után még mindig nappal árnyékot fog vetni ez a csúcs, és akkor nappal a megfagyott hó megolvad, újra megfagy, megolvad, újra megfagy. Tapasztalhattak ilyen dolgokat, hogy ha árnyékban lévő hőmérőt, mit tudom én, januári napon, derűs januári napon megnézünk, akkor oda van írva, hogy mit tudom én, fagypont alatt van 5 fokkal, gyönyörűen süt a nap, kinézünk és azt látjuk, hogy a szembe lévő háztetőről csöpög a hólé. Meg a jégcsapok is. Közben fagypont alatt 5 fok. Hogy lehet ez? Hogy olvadhat a hó fagypont alatti hőmérséklet? És? Ez igaz? És? Hát dehogy nem tudjuk, mi a levegő hőmérsékletét mérjük. És hogyha egy ilyen kicsi fülkébe beletennénk a napsütés oldalra a hőmérőt, az ott is 5 fokot mutatna fagypont alatt. És a hó mégis hol van? Miért? Ha nem fűtenek a lakásba, akkor is hol van? Miért? Olyan is előfordul, hogy 11 fokot mutat fagypont alatt. De ha oda süt a nap, és ott a levegő hőmérséklete az 11 fok, és ha hó mégis olvad, ha jégcsapok csöpögnek, marha nehéz egyébként ennek a lehető legegyszerűbb. Hogy melegszik föl a napsugárzástól a levegő? A talaj, vagy a szikla, mert azok milyen halmazállapotúak. Szilárdak. Hát a szilárd anyagok sokkal könnyebben melegszenek föl, és azok közvetlenül a napsugárzástól is fölmelegszenek. A jégcsap is szilárd, a hó is szilárd. Ennek következtében ott nem kell arra várni, hogy na majd a föld visszasugárzásától föl fog melegedni. Ha rásüt a nap, akkor fölmelegszik. A szilárd anyagok miért melegszenek föl gyorsabban, mint a légneműek? Hát mindegyik, hogy a hőátadás az részecske ütközésből következik. Hát ott közelebb vannak egymáshoz, meg ennek következtében gyorsabban is mozognak. Az ütközés esélye sokkal nagyobb. Hát a légneműben a legkisebb az esélye annak, hogy megtörténik ez a fölmelegedés. Na, akkor itt tartunk, most már tudjuk, hogy mi a csontó, mi a firn, és akkor ahol fölhalmozódik a jégár, a jégárnak a szíve vagy a feje, az mindig valamilyen völgyfőben van. Olyan völgyfőben, amit a korábbi vízhálózat hozott létre. Ebből a völgyfőből alakul ki az úgynevezett csonthógyűjtőfülke. Mivel, hogy az Alpoknak van olyan vonulata, amit úgy hívnak, hogy kár. És ott írták le először ezeket a formákat, ezért van rövidebb elnevezése is, ez a kárfülke. Az aprózódás következtében még tovább meredekedő és élesedő a völgyfőket elválasztó gerinceket, ezért úgy is hívják, hogy kárgerinc. Na most innen elindul a jégár, mert megtelik a völgyfő. Hát ha a völgyfő megtelik és ráadásul lejt, és változatlanul jégtápláló időszakban vagyunk, majd erre még vissza fogunk térni, akkor innen a jégár szépen elindul lefelé. Itt egy kicsit meredekebbé válik a lejtő, ezt mindjárt lehet a jégáron látni, mert a jégár az meg fog repedezni. Aztán megy tovább. A földrajzi szélességtől, az adott hely éghajlati viszonyaitól függően a jégárak hossza is rendkívül változatos. Vannak 1 kilométer hosszúak, azokat így fölgöngyölve zsebre lehet tenni, és haza lehet hozni, mert itt nálunk nincsen. Vannak olyanok, akik a Tihanyi félszigetre jégárakat akarnak telepíteni, mert akkor idegenforgalma meg fog nőni a Balaton környékének, de egyelőre nem tudják megcsinálni, főleg azért, mert ezt a föltekerést ezt nem sikerült megoldani. Ugyanakkor vannak 200-300 kilométer hosszúak is. Az igen. Szóval azok a kemények. Na most akkor milyen van ennek a jégárnak ezeken a repedéseken kívül? Ezeket egyébként, ha már fölrajzoltuk, ezek a keresztrepedések. Egyéb repedések is vannak minden jégáron. Először is, és ezt lehet, hogy már megfigyelték hóval kapcsolatban, ha ezt a egy völgyfőt itt most kinagyítom metszetbe, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a hó nem tapad teljesen a lejtőhöz. Hóval kapcsolatban is meg lehet nézni, hogy a fatörzsekhöz nem tapad mindig oda, és amikor a szélfelszín alakító tevékenységéről beszéltünk, akkor ugye a karébuckáról is azt állapítottuk meg, emlékezzenek vissza, hogy a karélybucka egy sziklafelszínhez valahogy így illeszkedik. Tehát itt van egy kis szünet a fölhalmozott homok emelkedésében, és itt egy kicsit aztán mélyedés alakul. Ez így van a jégárak esetében is. Nyilván azért, mert két különböző sűrűségű, különböző természetű anyag érintkezik egymással, amelyeknek a hőtágulása nem egyforma. Az aprózódás hatására természetesen ebből a lejtőből kisebb-nagyobb darabok leválnak, beesnek ebbe a repedésbe, aztán, hogyha a repedés elég tág, akkor lejutnak a jégárnak az aljára. Ugye a jégnek elég nagy súlya van, tehát már maga az nagyon nagy tehertétel. Ugyanakkor, mivel mozog, ezt a törmeléket cipeli magával, és azzal kitűnően gyalul. A gyalulás hatásában, tehát van egyszer egy aprózódásos folyamat, a másik dolog pedig, hogy a gyalulás hatására a felszínből is különböző nagyságú törmelék, talaj, először a talaj, nyilván aztán az eltűnik, alatta lévő kőzet, törmeléke, ott van a jégár alján. Ezt úgy nevezzük, ezt a jég által szállított hordalékot, hogy ő a fenék moréna. Ugyanakkor még valamit kell tudnunk, ezzel a jövőben is még fogunk foglalkozni, hogy azt tapasztaljuk, hogy körülbelül a völgyfő alatt valahol, a jég alatt, az egykori völgyben patak folyik. Aztán a jégárnak a végén kifut természetesen a felszínre. Ezt nagyon nehéz neve van ennek, mert ezt úgy hívjuk, hogy jégárpatak vagy gleccserpatak. Meg tudják ezt magyarázni, hogy hogy van? Hogy van, mit tudom én, 200 méter vastag jégár. Mondjuk egy tisztességes jégár az legalább 200 méter vastag, és az alján meg folyik a víz.
Szigetelő hatása van.
Ez az egyik ok. Jó? Másik?
Felmelegedik ott a melegebb lesz ott bent, és akkor ezért fagynak jól, és
ez az egyik oka. Még egy oka van. Leesik a hó, mondjuk 2 fok hideg van, elkezdenek menni az autók, mi történik a hóval? Vagy mi megyünk, 2 fok hideg van csak. Tessék? Igen? Rögtön? Most nem szórjuk az utat, szóval nincsen sózás, meg semmi.
Ja, meg a nyomás hatása?
Hát nyilvánvaló. Hát persze. Ugye a víz az a kevés, nem is tudom, hogy van-e még olyan vegyület, amelyik hány Celsius fokon éri el a legnagyobb sűrűségét? 2 és 4 fok között, ugye? Na most, hogyha utána nyomom, akkor érdekes módon egy kicsit meg fog olvadni. Ezért a gleccserpatak az vigan folyik a jégár alatt. Olyan szép alagutakat csinál, amiben helyenként bele is lehet menni. Itt a, nem kell elmenni egészen a nyugati Alpokban, ugye a Rajnak jégárában van az egyik legszebb kiépített barlang, több száz kilométer hosszú, de a keleti Alpokban is vannak olyan jégárak, ahol szépen be lehet menni, ahol kijön a gleccserpatak, főkölöltözni, mert hideg van. Na most akkor milyen van még egy ilyen jégárnak? Hát ehhez mostan fölrajzoljuk a hogy világos legyen, fölnézetbe a jégárnak. Itt a vége, itt pedig a völgyet két oldalról határoló gerinc. Ha keresztmetszetbe, mert azért ez ugye hosszmetszet, megrajzoljuk keresztmetszetbe is, mert szükség lesz rá úgyis. Általában egy kicsit földomborodik, ha nem is ennyire, én egy kicsit túlozva rajzoltam. Itt folyik a jégárban a patak. Természetesen már hozott magával némi fenék morénát is. ebből a fenék morénából egyébként az apraját, a homok szentse nagyságút, azt a patak viszi magával a jégár alatt. Ha a pataknak a felszíne az eléri a jégárnak a talpát, akkor ezzel a hordalékával tulajdonképpen alulról pusztítja a jégárat. Aminek az lesz a következménye, hogy ennek a jégárnak itt a kis víz esetében, akkor egy alagútja alakul ki, hát ezen járunk befelé. Ugye ez a jégár alagút, vagy gleccser alagút. Itt most kivételesen nem fogom mindig azt mondani, hogy csak a magyar kifejezést használják, azért, mert ez nem angol eredetű szó. Ugye ma az angol a leggyarmatosítóbb nyelv, nem tudom, erről beszéltünk. Mi a továbbiakban a lényeg? Hát, innen is esnek le aprózódás következtében a völgy oldalról a jégárra aprózódási törmelékek, amit hát azt jelenti, hogy nem csak a fenekén van moréna a jégárnak, hanem az oldalán is van. Különböző nagyságrendűek, a kőzetlisztől egészen a kavics méretig, ugye őt nevezzük oldalmorénának. És hogyha most a morénák dolgát teljesen akarjuk látni, akkor azt is kell tudni, hogy a jégár, amikor nyomul előre, az tényleg mozog. Tehát az nem azt jelenti, amikor azt mondjuk, hogy a jégtakaró vagy a jégár előre mozog, akkor ezzel a végivel túrja a földet, mint egy földgyalú. És ennek következtében nagyon gyakran a föltúrt anyag még föl is torlódik a jégárnak a végére. Ezt hívjuk úgy, hogy végmoréna. Tehát ne felejtsék el, soha ez nagyon lényeges, hogy amikor a jégtakaróról azt mondjuk, vagy a jégárról azt mondjuk, hogy előre nyomul, az tényleges mozgás. Amikor azt mondjuk, hogy visszahúzódik, akkor nem arról van szó, hogy az a hótömeg, vagy gleccser jégtömeg, ami itt van, az visszafelé elindul. Hanem mit jelent? Mondja? Elolvad, hát persze. Mindig, amikor a jég olvadásáról, illetve a jégtakaró visszahúzódásáról beszélünk, akkor mindig arról van szó, hogy egyszerűen elolvad. Ugye az azt jelenti például, hogy a Pósíkságon, azt gondolom azért csak tudják, hogy hol van. Hát ugye a Gardató, azt tudják azért nagyjából, hogy ott van a Pósíkságnak az északi peremén. 199 méter tengerszint fölötti magasságig jött le az a jégár, amelyik a Pó tavat kialakította, miután ugye elolvadt a fenék morénája lerakódott, és az a olvadékvizeket szépen földuzasztotta. A Alpok déli oldalán sorba sorakoznak ezek, majd ezekről fogunk beszélni. Ezek a végmoréna duzzasztotta tavak, Garda, Komoito, a Lago Maggiore és így tovább. Ugye ezek a legismertebbek. Tehát ez a moréna is van. Láttuk, hogy vannak repedések, és repedések egyébként is vannak. Ugye egyrészt, ahol a egykori völgy esése megváltozik, ott repedések vannak. A másik dolog, hogy a jégárnak is van sodorvonala. Ez azt jelenti, hogy körülbelül úgy, mint a víz esetében, a közepe, és nem a közepének a felszíne, hanem valahol itt, a vastagsághoz képest, egyharmad távolságban, itt mozog leggyorsabban a jég. Mert itt a jég csak önmagával surlódik. Ahol viszont a völgy oldallal surlódik, ott lassabban mozog, és akkor rajta úgynevezett oldalrepedések jönnek létre. Ha ezekbe az oldalrepedésekbe beesik a törmelék, ugyanúgy, mint a völgyfőben, akkor abból természetesen fenékmoréna lesz. Tehát mennél tovább halad, annál több oldalmoréna változik Fenék Morénává, mert ebbe a repedésbe esik bele. Ez nem azt jelenti, hogy nem marad neki itt valahol, mindig marad valamennyi az oldalon, de a mozgás következtében, hogy ezek a repedések tágulnak, más helyen összépzáródnak, tehát befogadja ezeket a oldalmoréna darabokat, legalábbis egy részét az oldalmorénának a repedés, az oldalrepedés, és akkor abból Fenék Moréna lesz. És végül tudjuk azt is, hogy létezik még egy moréna féleség. Két jégár egyesül, ez most csak felülnézett. Mindegyiknek van oldalmorénája. Az egyesülő jégárak egymással szomszédos oldalmorénájából pedig középmoréna lesz, tehát ez majd így fog tovább menni. Mitől függ, hogy tényleg középen van-e a középmoréna, vagy valamelyik oldal? Hogy? Hát a jégárak szélességétől. Ha elég egyforma a szélességük, akkor valószínűleg középen lesz a középmoréna. Lehet olyan jégára, mint több középmorénának nevezett képződmény is van? Mely? Maga oda rakta? Vagy meg tudja magyarázni? Hát mert persze, csak tessék megmagyarázni. Van olyan jégára, mint négy középmoréna van. Hát vagy ha három egyesül, nem? Ha kettőnél több, akkor kettőnél több középmorénája van. Mert ha három jégár egyesül, az két középmoréna. Ha négy jégár, az három középmoréna. És így tovább. Tehát lent valahol, mit tudom én, 800 méteren látnak egy jégárat, röpülnek Grönlandon köröztül, ott nagyon szépeket lehet látni, és Grönland fölött általában derűs az ég. Grönland fölött általában miért derűs az ég? Mi az oka annak, hogy Grönland fölött, az Antarktisz fölött általában derült az ég? Magas a légnyomás, és anticiklon van, és ott milyen irányú légmozgások vannak. Nem csak kifele, hanem jó a kifele, kifele és lefelé. Leszálló légmozgásból pedig csapadék sohasem képződik. Ugye ezt tudják. Ha csak útközben nem raknak bele. De ez ritkán fordul elő. Tehát azért mondom, ott lejönnek 800 méterre, látnak egy jégárat, van rajta négy darab középmoréna, nem látják, hogy hol ered, de már tudják, hogy öt jégár egyesüléséből jött létre ez a jégár, amit látnak. És azért maguknak biztos lesz alkalmuk elröpülni Grönland fölött. Minden repülőgép, amelyik a Észak-Amerikában megy, az Grönland fölött repül el. Miért? Hát persze, jó. Na, végre valami. Tessék? Hát az a repülőgépet, a Grönland fölött repülőt nem igen zavarja, mert az a felhők fölött megy. Eléggé. Hát mit gondol, milyen, hány méter magasan repülnek ezek a... 8-10 ezer méter magasan. Lehet látni a felhőket is. Lehet látni a felhőket is, de ha ott van a rengeteg felhő, akkor Grönlandból nem lehet látni, de Grönlandból lehet látni, mert Grönland fölött ritkán fordul elő sok felhő. Nem mondom, hogy sosem. Mert hát akkor miből lesz a jég? Mert mi tudjuk, hogy a jég az megkövesedett felhő, nem? Nem? Maga szerint nem? Akkor jó. Na most akkor... Vannak tehát ezek a morénák. Látjuk azt, hogy maga a jég az vési a felszínt, és a Fenék morénájával is pusztítja a felszínt. Az oldalmoréna, meg a végmoréna, az tulajdonképpen mindkét szerepet végzi, mert amikor jég előre nyomul, akkor ugye az oldalmoréna egy része fenék morénává lesz, és mélyíti tovább a völgyet. A végmorénát meg tolja maga előtt, azzal is pusztít. Amikor viszont a jég visszahúzódik, vagyis olvad, akkor ezek ott maradnak. Akkor, hát például végmoréna sáncok. Most a völgyek úgy alakulnak a jég hatására, hogy eredetileg ezek nyilvánvaló bevágódó vízfolyásoknak voltak a völgyei. Ebbe halmozódik föl a jég, a gleccser jég, a gleccser, és a gleccser hatására a völgy szélesedik, és általában U keresztmetszetű lesz. Természetesen, amikor a jégár elolvad, például a magas Tátrában találkozunk ilyenekkel, ugye ott ezek a völgyek aztán már tovább alakulnak a mostani vízfolyás belevési őket. Hát mivel 6 jégkorszak volt, nyilvánvalóan ez 6-szor ismétlődött meg, 2,5 millió év alatt. Na most a jégáron két területet szoktunk elkülöníteni. Van úgynevezett tápláló terület. És van úgynevezett fogyasztó terület. Gyakorlatilag az a határ, amelyik elválasztja egymástól a fogyasztó és a tápláló területet, az a hóhatár. Ezek szerint ugye nyilván a fogyasztó területe a jégárnak az messze lenyúlik a hóhatár alá. Ugye a magas Tátrába elsősorban a, nyilván az északi oldalon voltak a nagy jégárvölgyek, amiket itten valamennyire láttunk, ez az Akopánai medence durván. Az Akopánai medencébe lelógtak, leértek a jégárak, de a hóhatár az körülbelül csak itt. Tehát a hóhatár alá nyúltak le, mert a tápláló terület azért kapta a nevét, mert itt mindig több hó esik, mint amennyi olvad évről évre. A fogyasztó terület meg onnan, hogy ott a évi csapadék mennyiségből, hómennyiségből, hőmérsékletből az következnék, hogy több hó olvad el, mint amennyi hullik, igen, csak a lejtőn jön le az utánpótlás. Ezért ez a fogyasztó, ez a tápláló terület. Mi a hóhatár? Határozzák meg a hóhatár fogalmát. Itt is esik. Télen a fogyasztó területen is esik a hó, nyáron a tápláló területen is olvad a hó, főleg derült időben, mert hogy, mint a jégcsapról is beszéltünk, szilárd, ezért őt közvetlenül fölmelegíti a napsugárzást. Na mondja, elolvad. Hóhatár az a szint, amelyik fölött több hó esik, mint amennyi elolvad. Kész. Akkor ez eddig világos. Remélem. Mi van a hát a tápláló területtel ezek szerintem nincs gond, ott a jégár szépen dolgozik, szélesíti a völgyét, mellesleg szélesítést megcsinálja a fogyasztó területen is, nyilvánvaló. Na most ami nagyon gyakran előfordul, hogy a vége a jégárnak, ez ugye nyilván lent van a fogyasztó területen, a fogyasztó területnek a végén szétrepedezik az elős napsugár hatására. És a fogyasztó területen az is előfordul, különösen a nyáron, hogy latyakosodik, és ez a latyak lefelé elkezd a jégár felszínén folyni. Ha útközben találkozik egy oldalrepedéssel, vagy ilyen keresztrepedéssel, akkor természetesen belefolyik, ha itt van, csináljunk neki egy kicsi repedést, mondjuk ide, akkor ide belefolyik szépen a víz. És akkor a Gletscher pataknak a vízmennyiségét gyarapítja. Nem egy ilyen repedés van, hanem természetesen sok. Itt fordul elő a következő, hogyha most ezt elképzelni, nagyítva próbálom rajzolni, itt van egy nagy jégár repedés, belefolyik a víz, az olvadékvíz, és tételezzük föl, hogy volt itt egy darab jó tisztességes törmelék, ami eljutott ehhez a repedéshez, innen a vízfolyás egy kicsit jó, amikor megnő nyáron az olvadás hatására, a vízmennyiség akkor ide belöki a repedésbe. Itt van a Gletscher alagút, ugye itt folyik a Gletscher patak. Ide beesik egy ilyen kis, hát olyan mit tudom én, egy méteres darab, mert ugye attól kezdve alakul ez így. Hát persze a jég mozog, ennek következtében ez a repedés is tágul, összehúzódik. Helyezkedik itt ez a kavics, szóval egy ilyen szikladarab, amíg a víz lejjebben viszi, a végén ide leesik. De nagyobb, mint a keresztmetszete, mint a Gletscher alagúté. A víz ott természetesen dolgozik rajta, jön fölülről is a víz, meg oldalról is, és előfordul, főleg akkor, amikor sok a víz, tehát erős az olvadás, hogy ez a behullott kavics, szóval ilyen sziklatömb, az ott helyben forog, tovább menni még mindig nem bír, mert a méretei nagyobbak, mint a jégára, és ennek az lesz a következménye, hogy ő szépen ki fogja válni a völgyfenéket alakjának megfelelően, tehát ide fog kerülni. Mennél mélyebb lyukat vés magának, annál biztosabb, hogy nem fog onnan kiszabadulni. Ugye világos? Viszont forogni egy kicsit forog, és akkor utána, amikor elolvad a hó, akkor ilyen dolgokat lehet látni a völgyfenéken, hogy itt van egy lyuk, és a lyuknak az alján ott van egy kötöm. A völgytalp közepén általában. Ezt hívják úgy, hogy Gletscher malom. Ha a fogyasztó területre, most ezt is azért külön fölrajzolom, egyrészt felhasználjuk ezt a rajzot, erre ráesik egy szép, tisztességes, nagyságú tömb. De ez most már a fogyasztó területen van. Vagyis olyan helyen, ahol általában olvad. Itt van ez a sziklatömb. Ugye ebben az esetben világos, mert az egyéb nyilak is mutatják, hogy a jégár így mozog. Ez a fogyasztó területen van, és elég tisztességes, nagyságú, akkor beárnyékolja a fogyasztó területen a jégárnak a felszínét. Ami tehát azt jelenti, hogy itt a fogyasztó területen ugye a jégár az fokozatosan fogy, szépen. Itt azonban az erős napsugárzástól megóvja, mint egy hatalmas napernyő a sziklatömb a jeget. És akkor a jégárnak a tetején ilyen nagyon szép képződmény lesz. Olyan, hogy mit tudom én, olyanok is vannak, hogy mi elmegyünk azt itt így. Nézzük. Ezt hívják úgy, hogy Gletscher asztal. Természetesen vannak olyanok, amiket fölérünk, és arra rá lehet tenni, onnan kapták a nevüket is, a ennivalót, amit hozunk magunkkal, és akkor ott lehet falatozni. Meddig él egy ilyen gleccser asztal? Mitől olvad el? Mikor? Mikor esik le a kő? Ez egyre keskenyebb lesz a lába az asztalnak, igen. És a reggeli órákban, a déli órákban, vagy pedig a esti órákban olvad meg, akkor nem. Akkor legkevésbé. Persze, napkelte után valamivel, meg naplemente, mert akkor ferdén sütnek be a napsugarak, és akkor az árnyékoló hatása az egyik oldalon, illetve a másik oldalon a sziklatömbnek kicsi. És akkor elfogy. Aztán mi lesz vele? Persze, újra csinál. Leborul, és akkor kezdődik az egész először. Előről. Egy-egy ilyen gleccser asztal az 3-4-szer is, hogyha mit tudom én, mondjuk itt keletkezett, és ez innen még legalább 300 kilométer, de elég, hogyha 6, 2-3-szor lett belőle még gleccser asztal. Ugyanakkor viszont, hogyha ilyen pici falevél, ugye a fogyasztó területen az is előfordul, mert lejönnek a tölgyek, egy ekkora kicsi makk esik rá a jégre, annak mi lesz a következménye a felszínen? Hát melyik melegszik meg gyorsabban, ez a falevél, ez a makk, vagy ez a bogár? Hát most már nem él, mert ugye nyilvánvaló. Hát ők gyorsabban megmelegszenek, ennek következtében a szomszédságukban a általános felszínhöz képest gyorsabban olvad a jég a fogyasztó területen. Tehát szépen bele fognak süllyedni a jégbe, és mi, amikor egy-egy jégár keresztmetszetét vizsgálják az ezzel foglalkozó tudósok, azok meg tudják állapítani, hogy itt ebbe a, ugye mert le is fúrnak, itt találnak, mit tudom én, csertölgy termést, akkor tudják, hogy hát nem tudom hány évvel ezelőtt, itt a fogyasztó területen, a völgy oldalakban ott már csertölgyek voltak, és ez a cseres tölgyesig lejött ez a jégár. Ha fölmennek befagyott patakhoz, és megnézik télen, akkor ezt fogják látni, hogy belemélyednek a falevelek a jégbe, egy idő után a termések és az elpusztult bogarak is. Már egy ilyen kicsi medencében vannak. Ha nagyobb kőtömb van, akkor pedig nyilván a gleccser asztalhoz hasonló jelenség lejátszódását tapasztalhatják. Na most egy-egy jégkorszak az három szakaszra osztható. Az első az a jégnevelő. Ha akarják, akkor nyugodtan írhatják ővel is, tehát hogy jégnövelő. A másik szakasz, ami ezután következik, majd mindjárt össze is kapcsoljuk, az a jégtartó szakasz. A harmadik az a jégfogyasztó. Egy tisztességes jégkorszaknak legalább ebből a három szakaszból kell állnia. Mi az értelme? Nem nagyon nehéz. Ugye jégnevelő az a szakasz, amikor hűvös a nyár, sok a téli csapadék, az hó alakjába hullik, több hó hullik, mint ami elolvad. Igen, de ehhez elég bőséges csapadék kell. Maguk tisztázták azért végül is, hogy minden nagy jégfelület kialakulása, az ugye magas légnyomással jár. A magas légnyomás az leszálló légáramlatot éltet, ennek következtében nincs csapadék. Hidegnek jó hideg van, és az első szakaszban fölnevelődött, összegyűjt hó mennyisége nem változik. Ezért ez a jégtartó szakasz. Ez ráadásul ez a kettő észszerűen következik egymásból. Hogy aztán mitől jön az általános fölmelegedés? És miért olvad el a jégár? Ugye ez az, amit nem tudom.
Elhangzott a jég felszínalakító tevékenysége. Hevesi Attila előadása. A felvétel 2010-ben a Miskolci Egyetemen készült.